Köszönjük szépen az előadást. Ugye Eszterházy Imré személyében a látókörét, horizontját az ország határain sokszor kívülre helyező tábornokról esett szó. Most kanyarodjunk vissza a szűkebb Veszprém megyéhez. Először hallgassuk meg Márkusné Vörös Hajnalk előadását a Rédei központú Eszterházy birtokokról, és utána szintén Eszterházy Imrehez kapcsolódóan a Rédei Eszterházy kápolna alapításáról. Felkérem Hajnalkát, tartson meg a előadást.
Tisztelt hallgatóság, kedves jelenlévők! Bár a cím valóban azt sugallja, hogy csupán a rédei gazdaságról lesz szó, de arra gondolva, hogy bonyolult az Eszterházy család különböző ágainak szép választása, és maga a cseszneki ágon áttekinteni sem könnyű, és az alágak helyzetét sem mindig tudjuk beazonosítani. Ezért azért én utalok sok esetben arra, hogy ezek az alágak hogyan kapcsolódnak egymáshoz össze, és egy picit nagyobb áttekintést is szeretnék adni. Az Eszterházy család cseszneki ága a 18. század közepén az utolsó cseszneki várban élő földesúr, Eszterházy Bakonyi Ferenc halála után vált szét a birtokok örökölősébe révén alágakra, és hozott létre 2-3 generációt követően olyan karakteres birtokközpontokat, gazdálkodási és életmód stílusokat, mint a Rédei ág Rédén, a Sárosdi ág Bakony-Szombathelyen és Sárosdon, az Oszlopi ág Bakony-Oszlopon, az Újlaki ág a felvidéki Nyitra-Újlakon, és az erdélyi, illetve az cseszneki ifjabb ág, amelyről források hiányában viszonylag eddig keveset tudunk. Mielőtt a rédei alág birtoktörténetét áttekintenénk, röviden szólnom kell azokról a szellemi, kulturális, tárgyi hagyatékokról, hivatástudatról, amelyet nemzedékről nemzedékre átörökítettek a családok utódjaiknak. Az egyik ilyen örökség a cseszneki ágnak, hogy az anyafészekhez, galántához ők kötöttek a legjobban. A három nagy ág, amit tudjuk, hogy a fraknói öregebb vagy hercegi ágat alapító Miklós, az ólyomi ágat alapító Pál és a cseszneki ágat alapító Dániel közül, ez utóbbi, Dániel örökli az anyafészket, galántát, és azt a 20. századig meg is őrizte épületállományával, kapcsolatrendszerével együtt. Erről szól majd Bukowski László előadása, hogy ki az az utolsó Eszterházy, aki galántáról tulajdonképpen galántán megszakad az ő odatartozásuk. A másik ilyen szimbolikus jelentőségű családi tulajdon volt a cseszneki vár, amely csupán a 18. század közepéig volt lakható és egyben uradalmi központ, de igazodási pontként valamennyi ágnak volt itt jelképes nagyságban tulajdonjoga. És Rácz Miklós, aki nagy örömmel itt van közöttünk, hívta fel a figyelmet arra régészeti terepbejárásai során, hogy a rédei, oszlopi, bakonyszombathelyi, tehát a későbbi alágaknak a helyén, illetve kertjeiben, kastély parkjának legmagasabb pontjáról látható volt a cseszneki vár, mint szintén igazodási pont. Számtalan esetben Csesznek és környéke jelentett menedéket a háborúk viharaiban, mint például Eszterházy Lászlónak 1944-45-ben, amikor Gézaházán, az ottani birtokukon vészelte át a vészkorszakot. A másik ilyen igazodási pont és nagyon fontos örökség a katonai múlt. Sokat beszélünk arról, illetve tudja a történetírás, hogy a vezekényi csata az eszterháziak számára egy nagyon nevezetes, de nagyon tragikus összecsapás volt 1652-ben, amikor az Eszterházy család 4 tagja veszik ott el, de kevesebbet beszélünk arról, hogy ebben a veszteségben 2 Cseszneki Ági Eszterházi veszett oda. Ugye tudjuk, hogy a Fraklói Ág nagyreményű ifjúja László 26 évesen ott hal meg, az Ójómi Ág szintén elsőszülött fia Ferenc is ott hal meg, és a Cseszneki Ágnak két fia, Dániel fiai, Tamás 27 évesen, Gáspár 24 évesen ott hal meg, és ott van az elsőszülött János is, aki életben marad, de mint ahogy csak utalok rá, tulajdonképpen ő három testvérének közvetlenül közelről látja a halálát. És lehet látni itt is ennek a második generációnak a tagjai között, hogy tulajdonképpen a hét fiúból hat katona, abból négy csatában hal meg. Egyetlen egy egyházi ember, György esztergomi préposként, viszont szintén harcban, a Párkányi csatában veszti az életét. Tehát nem véletlen az, hogy a család nagyon erőteljesen őrzi a 20. századig ezeket a katonai hagyományokat. Eszterházi Pál mesélte éppen egyik találkozáskor, hogy a Rédei kastélyban a tűzvész előtt még ott van a vezekényi satáról készül kép, és ezt végig nagy tisztben és becsben tartják. Nem utolsó sorban nem véletlen, hogy a család katonai múltját őrző fegyvergyűjteményt legidősebb fiú János győri vicekapitány őrzi meg, aztán viszi tovább Ferenc Csesznekre. Ugye Tali Kálmán az ő fegyvergyűjteményüknek az összeírását is közli, és a levéltári anyagban ennek a katonai múltnak 1000 dokumentuma ott van, többek között János levelezése Monte Cuccolival. Tehát ez a másik ilyen hagyatékuk. A harmadik generáció Dánielék után, Dániel unokái, a török kiégzése utáni újjáépítés nemzedéke. Ahogy látjuk, ide tartozik Ferenc, aki még lakta Csesznek várát, Fejér megyei főispán, aki egyrészt Győrhöz kötődik, ott született és ott temetik el, mint fiatalember unokatestvérének, Pál Nádornak a szolgálatába él, aztán közel 50 évig Fejér megye főispánja, közigazgatási ember, de azt is Csesznekről irányítja, és aztán élete végén helytartói tanácsos, és egyben az országos levéltár rendezésével is megbízott egyik tag. Tehát ő már a katonai hagyományok őrzése mellett a közigazgatásban is jelentős szerepet vállal. Ahogy látjuk, a katonai vonal ebben a nemzedékben is megmarad. Nagyon furcsa egyébként, hogy három unokatestvér is, éppen Székesfehérvár felszabadításánál ellentétes oldalon találkozik, és ehhez a nemzedékhez tartozik második Imre, esztergomi érsek, akiről azért kell megemlékezni itt Veszprémben, mert ahogy érsek úr mondta, veszprémi püspökként ő az, aki a székesegyházat helyreállítja, és aztán majd esztergomi érsekként itt jelentősen tudja segíteni a család egyes tagjainak az előbbre jutását. Az Eszterházi család Cseszneki ágának alágakra szakadása, illetve kiszélesedése Eszterházi Bakonyi Ferenc halála után történik. Mivel ő utódok nélkül hal meg, ezért az úgynevezett öregebbik Cseszneki ág apai unokatestvérének fiú gyermekeivel folytatódik a vonal, és ők öröklik, ahogy a zöld nyíl is mutatja, Ferencnek a Bakonyi birtokait, illetve nem csak azt. Ugye fele részben Ferenc örökségét maga harmadik Imre nem összetévesztendő az érsekkel, nyitrai püspök örökli, a másik felét a javaknak a négy unokatestvér, a meghalt János és Ádám fiai kapják meg. Mivel ők kiskorúak, ezért édesanyjuk, aki gondozza a javakat, de hogy milyen állapotban kerül a birtok a kezükben, arra jó példa, hogy a levéltári források alapján 2 évig nem is kerül szétosztásra a birtok, azt Eszterházy Imre nyitrai püspök kerüli, mert olyan alapdolgokat kell megtenniük, hogy megállapítják a birtokhatárokat, urbáriumot adnak a jobbágyoknak, illetve elosztják a birtokosok jövedelmeit. Ezután történik meg a konkrét birtok szétosztása. Mi kerül Imre nyitrai püspök birtokába? A térképen látható, hogy egyrészt ekkor az ő kezelésébe kerül Réde, Ács-Teszér, Bakony-Szombathely és Sikátor, és Imre egyben missziónak tekinti azt is, hogy az ekkor szinte teljesen protestáns lakosságú területet valami módon a katolikus hitre térítse. Nagyon érdekesen szólnak a források arról, hogy Eszterházy Ferenc, habár a 10-es években, 1717-ben és 16-ban telepít Gyirótra és Bakonyoszlopra németeket, és ott elkezdi a katolikus plébániák szervezését, de többi birtokain viszonylag sértetlenül és háborítatlanul hagyja a lakosságnak a vallásgyakorlását. Nagyon érdekes az a bejegyzés, amit éppen a Bakony Szent Királyi református lelkész ír Eszterházy Ferenc halálakor az anyakönyvben, amely a következőről szól. Barátságot tartott, sőt, akiből kitetszett, hogy nem sokára meghal, holtig elszenvedte, legyen áldott az emléke, de ennek halála után a templomot az akkori nyitrai püspök Eszterházy Imre el akarta foglalni. Ugye erre is számtalan forrás van, Réka is szólt a rédei templom elvételről, és azokról a vitákról, amely a nyitrai püspök időszaka alatt született. Ezek is további feldolgozásra érdemesek, mert a korabeli protestáns evangélikus és református lakosság életéről nagyon érdekes források ezek. Csak egy párat említek, ugye a szentkirályi reformátusoknak a kérelme, amikor meghalt prédikátoruk helyett próbálnak újat hozni, és ennek a következményei, vagy éppen a rédei reformátusoknak a tilalmazása és perei a templom használatáról, amit egyébként visszakapnak majd egy egész jelentős forrásanyagban 1760-61-ből. Ugyanakkor Eszterházy Imre, és ez jelzi a kereszteket is, hogy sikeresen, rövid birtoklása 14 év alatt sikeresen 3 plébániát alapít. Az egyik a Bakonyoszlopi, amit tulajdonképpen Ferenc indít el, de ő az, aki befejezi a templomépítést és plébániát alapít 1748-ban. A sikátori plébánia alapítása is az ő nevéhez tartozik, és Bakony-Szombathely, amelyhez Réde katolikussága tartozik, szintén az ő alapításához köthető 1760-ban. Mit örököltek az ifjak? Ugye 1748 után a 4 kiskorú örökös birtokain gyámjaik, a 2 özvegy testvér, Berényi Borbála és Erzsébet kezeli a gazdaságot, illetve ez utóbbinak a második férje, Nádasdy Boldizsár, akik tulajdonképpen nincsenek jelen, tehát nincsenek ott a birtokon. Az iratok alapján Berényi Borbála tartott kapcsolatot a Bakonyi birtok intézőivel, ő maga és kisebbik fia egyébként, ahogyan Ferenc is említette, Peresznél él, és onnan irányítja, vagy onnan kezeli, vagy veszi át a birtokoknak a hozzáérkező jövedelmeit. Egyébként Peresznyéről csak annyit még, ez is egy nagyon érdekes és további kutatást érdemelne, hogy az oszlopi ágnak egészen a 19. század közepéig nem csak egy igazodási pontja és fontos helye, hanem temetkezési helye is, és tulajdonképpen 1866-ban hagyják el a peresznyei kastélyt, amikor megveszi egy osztrák főúr, és akkor hozzák át halottaikat Bakonyoszlopra Peresznyéről. Tulajdonképpen, ahogy lehet látni, hogy ekkor még, tehát 46 és 63 között a négy örökös nem osztja meg egyértelműen maguk között a birtoktesteket. Ez majd később történik meg Eszterházy Imre nyitrai püspök halála után. Hogy ezt mit előzi meg? 1759-ben egyrészt meghal 5. Imre édesanyja és testvére, 4. Dániel, majd 1761-ben meghalt Ádám gyermekeinek gyámja, Nádasdy Boldizsár, és 1763-ban maga Eszterházy Imre püspök is, így a javak ismét elosztásra kerülnek. A legidősebb fiú, Eszterházy Imre kapta meg a lovas tábornok nyitrai püspök hagyatékából a galántai kastélyokat, ugye a kicsi és a nagy kastélyt, és a hozzátartozó uradalmakat, Románfalvát, és a Fejér megyei Sárost területét. Veszprém megyei birtokai közül pedig övé lett Dréde, Szombathely, Gyirót és Sikátor, és a hozzátartozó uradalom. Testvére, 4. Dániel, itt zöld színnel jelölve az ő területe, ekkor már nem él, édesanyjával ugye egy évben halnak meg, 36 évesen, nagyon fiatalon. Egyébként rövid élete alatt, ahogyan szó került, hogy testvére nem szerette az irodalmat, ő annál inkább, feljegyzik a források, és ő közigazgatási szakemberként képezte magát. Kétszer nősült erdélyi feleségeket vett el, és tulajdonképpen az erdélyi ág innen erősödik meg. Fiát első, tehát fiát Nepomuk János hagyta maga után, aki 9 éves az öröklés időpontjában, és özvegy édesanyja felügyeli birtokait. Két unokatestvérük, Gábor és Ferenc, akinek láttuk az előző előadásban aláírt kötelezvényét is, ő kapja meg narancsárga színnel jelölve Ácsteszért és Bakony Szent Lászlót, és tulajdonképpen az ő nevéhez fűződik Ácsteszérre és Bakony Szent Lászlóra a német lakosság betelepítése. Az ő utódai birtokgazdálkodása és kastélyépítései révén válnak el egyértelműen egymástól a cseszneki ág alágai. De visszatérve Eszterházy Imre bakonyi birtokaihoz. Ja, bocsánat, csak még mutatva, hogy jobban áttekinthető legyen az ágaknak és az alágaknak az alakulása. Tehát visszatérve Imre lovas tábornokhoz. Ugye ő 41 éves, sikeres katona, ahogy hallottuk a potsdami ütközet után, altábornagyi rangban, amikor meghal nagybátyja, 3. Imre nyitrai püspök, ekkor már nős, 3 fiú apja, a család ekkor Pozsonyban élt, katona apát onnan szólítja el feladat, ahol kassára, ahol munkácsra, ahogy egy katonának a feladata ezt megköveteli. Levéltárukban 1764-től jelennek meg számlák a rédei építkezésekkel kapcsolatban, ahogy szintén szó volt már róla, építőanyagok szállításáról, mesteremberek munkájáról szólnak ezek a számlák, illetve egy-két tervrajz, sajnos nem több ezzel kapcsolatban. Ahogy tudjuk, 1767-ben készül el, és szentelték fel a kápolnát, amelyről külön előadás is elhangzik majd, de még évtizedekig tart az építkezés. Eszterházy család, Imre családja nem él itt a rédei kapstélyban, de már 1778-ban, mint Veszprém megyei főispán, Rédén rendezi be hivatali helyiségeit, és tulajdonképpen haláláig, 1792-ig gyakran ül össze Rédén a vármegye politikai elitje. Eszterházy Imre 1792-ben, ahogy az előző előadásban hallottuk, meghal, és ugye Nemesrédén temetik el, és tulajdonképpen az általa épített kápolna egyben az ő egyenes ági leszármazottainak a temetkezési helye, itt temetik el fiát, 6. Imrét, Pált, kapitányt, 7. Imrét, és sorolhatnám az itt eltemetett Eszterházy ifjakat. Az 1770-es évektől Réde uradalmi központtá válik, olyan kiváló tisztartók irányítják a gazdálkodását, mint az már korábban említett Kolozsvári János, majd Rédén is dolgozik az 1790-es évektől Murakozi József, a levéltár első rendezője. A cseszneki uradalom jellemzőiként mindenképpen meg kell említeni, hogy rendkívül értékes az erdő területe, fa és vad gazdálkodása nagy jövedelmet jelent a családnak, és ekkorra már az a vegyes lakosság is jelen van az uradalomban, amelyet említettünk, a németek telepítése és a körbevevő szlovák telepes falvaknak a gyűrűje. A 19. század első felére az alágaknál megfigyelhető szétaprózódás folyamatát egy-egy utód nélkül elhalt vagy elszegényedett családtag birtokainak öröklésével ismét koncentrálták. Itt próbálom az öröklést mutatni a családfán. Példa erre az ifjabb cseszneki ág Eszterházy Gábor utódaiként egyik örökösének, Eszterházy László rozsnyói püspöknek az eloldósodott vagyolának a zálogondoksági ügye, amely egyébként nem Pozsonyban, hanem éppen a mi Veszprém megyei levéltárunkban van, amelynek zárgondokául 6. Imre királyi kamarást jelölik meg, és csak szeretném felhívni a figyelmet rá, hogy az akkor 1819 és 25 között készült összeírások, határszemlék, részletes leírások Ácsteszéről, Bakony-Szentlászlóról, Szentkirályról, Bakony-Szombathelyről, Csesznekről kiaknázatlan kincse az urbérrendezés előtti falvak életének és az uradalom működésének. Térképre vetítve, most már tényleg összefoglalva lehet látni, hogy magának a rédei ágnak a birtokai hova koncentrálódnak. A 19. század végén, 20. század elején a rédei ág birtokába van. Réde, Bakony-Szentlászló, Bakony-Szentkirály, Sikátor, a Somogyi családtól öröklik lovászkatonát, amelyről egy külön előadás hallgatunk majd meg, és a birtok részei vannak a családnak Cseszneken is. Körülbelül 16 ezer katasztrális hold területről van szó, és ekkor a család kifejezetten fejleszt. Csak pár példát mondok az ő gazdasági tevékenységükre. Bakony-Szentlászlón burgonya, keményítő és szeszgyárat működtetnek, téglagyár van szintén ott. Bakony-Szentkirályon malom, gőzfűrész üzem, parketta üzem, Budapesten tejüzem, és a bizonyos külön előadást szenteltünk neki, lovászpatonán pedig ő hozzájuk kötődik a magnemesítő üzemnek a megalapítása, amely nagyon jelentős eredményeket hozott a családnak. Csak, igen, itt pár kép a 30-as, 40-es évekből a rédei birtokról és a kastély belső világáról. Egyébként csak megemlítem, hogy valóban Eszterházy János, aki megírja a család történetét, ugye ő a cseszneki ághoz tartozik, és rengeteg olyan megjegyzést tesz a család történetében, hogy mi minden levéltári anyag, képi anyag, tárgyi anyag volt a rédei kastélyban, amely sajnos a kastély pusztulása után teljesen vagy részben megsemmisült. Itt csak felvillantom a sárosdi ágat, hogy hogyan kapcsolódik a cseszneki ág többe alágaihoz. Erről is Bödő István kollégánk fog majd beszélni. De ahogy lehet látni, 5. László, majd 6. László az, aki a sárosdi uradalmat megszervezi, és 1920-tól jelennek meg Bakony-Szombathelyen a sárosdi ágnak a képviselői, és tulajdonképpen a sárosdi ág az, amelyik a galántai birtokokat is örökli, és ők lesznek az utolsó eszterháziak, akik ott jelen vannak. Szintén sárgával jelölve a térképen a sárosdi ágnak a bakonyi birtokait. És szintén sajnos már nem létező Bakony-Szombathelyi kastélyról pár kép a 20. század 30-as éveiből. És szintén csak felvillantva az oszlopi ág ide kapcsolódását, ugye ahogy már korábban említettük, Napomuki János fiai alakítják ki a kastélyt, mint temetkezési helyet, és tulajdonképpen ők építik ki az uradalmat. Ahogy lehet látni, ez az ág 1924-ben kihal, és olyan szempontból kapcsolódik a rédei ághoz, hogy az ingóság, az ingó vagyonokat a rédeiek öröklik, és mindaz a nagyon nevezetes könyv és tárgyi gyűjtemény, ami tőlük maradt, a család előző ágaitól rédére kerül, amely sajnos így szintén megsemmisült. Zölden jelölve az oszlopi ág birtokai. És szintén pár kép Bakony-oszlopról. És csak felvillantásként az újlaki ág öröklési rendje, hogy hogy kerülnek ők is a 20. században Bakony-oszlopon és cseszneken örökössé. És szintén jelölve kékkel a nyitraújlaki uradalomnak, illetve ágnak a bakonyi birtokait. Annyit még, hogy ugye, igen, rövid idő miatt majd talán inkább a kérdések vagy a beszélgetés során szólnánk majd arról, hogy mikor kerül Csesznek a sárosdi Eszterházi családnak a tulajdonába, illetve Géza háza, és hogy hogy válik számukra egy menekülési ponttá ez a birtoktest. És befejezésül hadd villancsuk csak fel a 20. századi cseszneki ág alágainak a most már személyhez köthető tagjait. A 20. század első felében az Eszterházi család alágainak családfői a kor arisztokráciának tipikus útját járják. Négyőjük közül hárman katonai pályán töltik fiatal éveiket. Valamennyien a főrendi ház tagjai, vármegyei bizottsági tagok, valamennyien több ezer holdas örökös családi uradalom irányításának feladatát hordozzák, több-kevesebb sikerrel a birtokaik, és a birtokaikon élnek ezek az ágak képviselői. Ugyanakkor képzettségük, érdeklődésük körük mégis más-más irányba vitte személyes és családjuk életét, uradalmai gazdálkodását. Pál, a rédei ág képviselője, jogi diplomát végez, gazdasági akadémiát Óváron, a szarvasok szerelmese, és ő hozzá köthető a növénynemesítő állomás megteremtése. László, a sárosdi ág képviselője, majd a Szombathelyi birtokán gazdálkodó főúr intenzív állattemésztést és vadászattal foglalkozik. György, akivel kihal az oszlopi ág, 50 éven át, vagy 50 évesen veszti el családját, aki akkor papi pályára lép, és tulajdonképpen az ő összes javadalma, ahogyan előbb már szóltam, az alágakra száll. És János, az új lakiák képviselője, aki a gazdálkodás mellett minden idejét a monarchia nemzetiségi vizsgálatának tanulmányozására szenteli, és nem véletlen, hogy a következő névnél, következő nemzedéknél fia a felvidéki magyaroknak a legfőbb politikai képviselője lesz. És utoljára az ő fiaik, akik tulajdonképpen megélik birtokaik teljes elvesztését. Ugye a Rédei Ágnak Pál öt gyermeke, Alíz, József, András, Lajos és Margit nagyon, nagyon nehéz utat járnak be. Alíz Széchen Miklósné, aki 45-ben Mórban az oroszok átvonulásakor mindketten meghalnak. József, aki 56-ban Svájcba menekül, és tulajdonképpen külföldön folytatja életét. András ernőmérnök lesz, diplomata, és ő Olaszországba kerül, nem marad Magyarországon. Lajos és Margit, a két testvér, aki egy ideig megpróbálja az arisztokraták számkivetett életét, de aztán ők is Svájcba kerülnek, és ők azok, akik Széchen Miklós gyermekeit felnevelik, akik egyébként élnek, és sajnos nem tudnak itt lenni, de üdvözlik a konferencia résztvevőit. A Sárosdi ág három gyermeke, Erzsébet, László és Mária. Ugye László az, aki Géza házára kerül, ők itthon maradnak. És szerény körülmények között Cseszneken, Géza házán 1951-ig, majd Szentkirályon és Gárdonyban fejezik be életüket. Azt gondolom, hogy ők pont arra példák, amit elnök főigazgató úr megemlített, és tényleg nagyon fontos, hogy ők vagyon nélkül is képviselni tudták ennek a nagy hagyományú arisztokrata rétegnek az emberségét és mentalitását. Az oszlopi, illetve az újlaki ág három gyermeke, Lujza, János és Mária közül, itt Jánost jelenítettük meg, a szlovákiai magyarok mártír politikusát, aki 57-ben hal meg, és lánytestvérei, akik pedig azt gondolom, különösen Lujza Szívek az ár ellen című kötetében állít a családnak emléket. Én azt gondolom, hogy valamennyien megérdemlik, hogy őrizzük emléküket és hagyatékukat. Köszönöm szépen a figyelmüket!